Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, műsorunk tartalmából. A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. Gyöngyösen is megkezdődött a felkészülés a hajléktalanok biztonságos ellátására. Ne legyen harmadik címmel tartott előadást Sárospatakon dr. Zaher Gábor. Egy kerekasztal beszélgetés keretében tekintették át a sárospataki oktatás helyzetét. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. A több mint 100 000 éves múltra visszatekintő lelőhelyek bizonyítékai annak, hogy a mai Magyarország területén már a jégkor idején is éltek emberek. Legjelentősebb leletei a szeletai levéleszközök, amelyek egyedülálló gondosan retusált pengék. A Bükk másik ikonikus ősember barlangja az istálóskői barlang, körülbelül 40 000 éves rétegeket tártak itt fel. Kiemelkedő leletek például a csont és kőeszközök festett állatcsontok, barlangi medve, zerge, gyapjas orszarvú maradványai. A Bélapát falva közelében található Subajuk barlangban a régészek neandervölgyi emberi maradványokat is találtak. A régmúlt és a jelenkor barlang kutatásairól Szolyák Péter, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatója adott tájékoztatást.
Nagyon sokszor elmondtuk, el is kell mondani, kötelező, egy miskolcinak ez szinte kötelező tudni, hogy az őskőkor kutatás tudománya az Miskolcról indul. 1891. augusztus előkerül a három bársonyházi szakóca, Herman Otto azonosítja őket, itt több éves vita jön, és aztán utána elindul a barlang kutatás a Bükkben, Herman Otto javaslatára és biztatására. Az akkori Földművelési Minisztérium biztosította rá a költségeket, ugye akkor Darányi Ignác volt a miniszter, emlékeim szerint, és Kadics Otto Kárt geológust bízták meg azzal, hogy indítsa el ezeket a kutatásokat. Na most ez nagyon intenzíven haladt az elején, és egészen a 40-es, 50-es évekig szinte minden barlanghoz hozzányúlt az akkori kutatógárda. A barlangkutatások a Miskolci Múzeumban Miskolcon nem maradtak abba, tehát a 90-es években is voltak, 2000-es évek elején is, de ekkoriban már azzal kellett számolni, hogy minden üreg, minden potenciális lelőhely, az már egyszer legalább kéz alá került. És ugye ez az egyik legnagyobb hátránya a mai kutatóknak az elődökkel szemben, hogy az elődeink, ők feltárták a legtöbb barlangban a felső rétegeket teljes egészében, rosszabb esetben a teljes üledéket kipakolták belőle, tehát már nincs mit kutatni, vagy csak részlegesen. A Kőlyuk 1-es barlang, aminek a kutatásába 4 évvel ezelőtt kezdtünk bele, de már 2010-11-től tervezés alatt volt. Annak a jelentősége pont abban van, hogy a Kőlyuk 1-ben bőven maradtak felületek ahhoz, hogy a történelem könyvét azt a fedőlaptól kezdjük el lapozgatni, tehát megvannak a felső rétegek olyannyira, hogy megvannak a legfrissebb általunk behordott sárrétegek is. Hát itt az általunk a 20. századi emberre gondolok. És ennek a kutatása kezdődött el, ez a Bükkvidék legnagyobb ősember lakta barlangja, tehát az őszhossz az több mint 300 méter, a csarnok a 20x30 méter alapterületű és 17 méter belmagasságú, de rengeteg folyosója, egyebek vannak. Itt kezdtünk el az óriás teremben kutatni 4 évvel ezelőtt. Elsősorban azért, hogy a jégkori emberre ráakadtunk. Az árnyékára, én ezt így szoktam mondani, azért, mert még kőeszközöket nem találtunk, az ő tűzhelyét még nem találtuk meg, az ő csontjait még nem találtuk meg, de az ő általa feldolgozott csontokat, amin már vágos nyomokat is azonosítottunk, illetve látjuk, hogy ezeket valószínűleg ember tört össze, ezeket megtaláltuk. És ami miatt nem haladtunk még ebben gyorsabban, az nem más, mint az, hogy a középső neolitikum emberének és a késő bronzkor emberének sokkal nagyobb mennyiségben találtuk meg a hagyatékát, jelenségeket, cölöpjukakat, sőt, temetkezést is találtunk mind a két korszakból, tűzhelyet, középső neolitikumból hatalmas tűzhelyet találtunk, illetve van éppen egészen friss eredmények, egy 6-7 év körüli szintén középső neolitikumhoz tartozó gyermekcsontvázát találtuk meg, és egy olyan késő bronzkori, valószínűleg urnasírt, ami eredetileg kőhalom urnába volt elhelyezve az urna, és ezt valamikor kirabolták, mi ennek a szétrablott maradványait, de azért viszonylag gazdag maradványait találtuk, hiszen még átfúrt borostyán gyöngyöt, tehát testdíszt is találtunk, és innen pedig emberfogak kerültek elő, amiknek szintén friss a meghatározása. Innen tudom biztosan most már, hogy ez a késő bronzkorhoz tartozik, valószínűleg a Kiatica kultúra emberét temették oda.
Beköszöntött a tél, a hideg pedig különösen nagy kihívást jelent azok számára, akik az utcán vagy nehéz körülmények között élnek. Gyöngyösen is megkezdődött a felkészülés a hajléktalanok biztonságos ellátására. Melegedők, menedékhelyek és különböző segítő szolgáltatások várják a rászorulókat. A következő percekben annak járunk utána, hogyan kezeli a város a téli krízishelyzetet, és miben számítanak a lakosság támogatására. A részletekről Őszi Benyámin vezetőt, tudósítónk Fekete Kápor kérdezte.
Krízis időszak, mindig készültök rá, nem újdonság, de mégis megkérdezem, hogy hogyan készültök most erre az időszakra.
Igazából nálunk az év 365 napján krízis időszak van. Ettől függetlenül a téli időszak előtt mindig átvizsgáljuk a fűtésrendszert, ez most is megtörtént, és korszerűsítés, illetve javítás is történt bennen, illetve a téli időszakra mindig van egy felkészülési rész, amikor is adatokat szolgáltatunk, mind a regionális diszpécser szolgálat számára, hogy a vörös kód alatt milyen kapacitással tud esetleg pluszban működni az intézmény, megvizsgáljuk ugye az intézményi tárgyi feltételeket is, hogy minden rendben legyen. Ez most sem történt másként, és hál' Istennek most is, mint mindig, minden rendben van. Forró teával készülünk az ügyfelek számára, ez a teljes krízis időszak alatt, azaz november 1-től április 30-ig. Ez biztosított.
Akartam kérdezni, hogy milyen szolgáltatásokkal készültök, de természetesen akkor ebbe benne vannak akkor ezek szerint a fűtéskorszerűsítésből kifolyólag a melegedők, benne vannak akkor a gondozások is, a forró tea is.
Hát az intézmény teljes kapacitással működik, ez egész évben így van. Forró tea az most is rendelkezésre áll, illetve a fűtés ugye folyamatosan megy, az utcai szolgálat az folyamatosan működik az év 365 vagy éppen 66 napján, attól függ, hogy hány napos, ugye. Folyamatosan térképezzük a város, illetve a környező településeket is, hogy esetleg vannak-e újan megjelenő segítségre szoruló ellátottak, vagy újabb olyan területek, ahol esetleg valahol megbújnak, vagy esetleg találtak olyan menedéket, amit választottak hirtelen. Folyamatosan szórólapozunk a ellátási területen is, ugye az intézményi szolgáltatások és az elérhetőségek találhatók meg ezeken a szóróanyagokon, illetve hát együttműködünk mind a polgárőri, mind a városrendészettel, illetve a hatóságokkal is, amikor erre van szükség.
Ne legyen harmadik címmel tartott előadást Sárospatakon dr. Zaher Gábor. A fiataloknak szóló edukatív figyelemfelhívás leginkább a függőségekről szólt és azok hosszú távú hatásairól. Az előadás fő üzenete az volt, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb, mint a kezelés. Ezért a fiataloknak érdemes időben felismerniük a veszélyeket.
Kábítószer szempontjával az abszolút null tolerancia híve vagyok, és nem azért, mert elvisz a rendőr, meg beteg leszel, meg meghalsz, hanem alapvetően a mai szerhasználat az tökre a bizonytalanságról szól. Legalább 1000 féle szer van kint a piacon, nem tudom, mi van benne, hányféle hatóanyag, milyen mennyiség, ennek milyen hatása lesz. Úgy alkohol szempontjából egy kicsit lazábban tudom kezelni a kereteket. És ez is az előadásom címe, ne legyen harmadik. El fog menni az a fiatal bulizni? El fog menni. Mi nem mentünk el? Hát dehogy nem elmentünk. Én azt gondolom, hogy mi pontosan ugyanolyan, bocsánat, én akkor mindig csak egyes szám első személyben merek beszélni, én pontosan ugyanolyan fiatal voltam, mint a maiak, csak a világ döntő módon valójában más volt. Úgyhogy a fiatal elmegy bulizni, jó eséllyel fog alkoholt fogyasztani. Mi van akkor, ha megiszik két sört? Mi van akkor, ha megiszik két fröccsöt? Töménnyel óvatosan, mert az nagyon-nagyon oda szokott valójában vágni, de a problémák általában a harmadiknál szoktak kezdődni. És innentől kezdve gyakorlatilag a földön fekvő, összeokádott versenyzőről van szó, de ha betalt egy keretrendszer, ne legyen harmadik, akkor ez működhet természetesen. Oké, természetesen nem minden napról van szó, hiszen az már jó utat jelentett ugye az alkoholbetegség felé, de ha ilyenfajta keretrendszeren belül tud tulajdonképpen működni, akkor szerintem együtt tudunk ezzel a fajta dologgal is valójában élni. Ugye valaki csak úgy válhat függővé, hogyha ezt ugye rendszeresen űzi. Ha mondjuk 3-4 hetente elmennek a haverok, és akkor kicsit bekarmolnak, az nem alkoholfüggőség, akkor lesz egy másnap, esetleg egy harmadnap is, ugye, ezt követően, de önmagába véve ez nem jelent még valójában függőséget, ez jelent egy egyszeri keretsértést, aminek meg lesz a következménye, ja, Istenem, fáj a fejem, agyomromba, mintha kő lenne, ezer ördög kalapál a fejembe, csak bokából tudok hátranézni, és így tovább, és így tovább, de hogyha ez rendszeresen fordul elő ez a dolog, akkor alapvetően ugye részben kialakul egy tolerancia, hiszen kezdetben még mondjuk annak a 15 éves 65 kilós kis versenyzőnek mondjuk tényleg a két sör elegendő ahhoz, hogy már kellően ellazuljon, de ha rendszeres edzés munkát végez, hiszen gyakorlat teszi a mestert, akkor eljuthat odáig is, hogy mondjuk egy üveg Jäger plusz 4 sörrel ugye egész jól elműködik a maga 3,5 százalékos félalkohol szintjével, jön, megy, mozog, nokdacu még autóba is ül, hiszen én magam szakértőként elég gyakran látok azért ilyen történeteket, de összességében a rendszerességről van szó itt ebben az esetben, és persze aztán ennek megvannak a nagyon komoly negatív egészségügyi következményei, részben a függőnél van egy belső értékrend átalakulás, hiszen neki valamit a szoftverjébe ádrótozódik, mert ő azt fogja valójában mondani, hogy szerintem ez így helyes, és ha kívülről szól neki valaki, akkor én ezt tudom. Ráadásul a függő saját magára nem szereti kimondani azt, hogy függő. Azt, még ha nem is tagadja, de azt szokta mondani, bármikor abba tudom hagyni. Ja, csak még nem jött el a bármikor.
Most az időjárásról. Erősen felhős, borult idő várható, keleten még maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Párás lesz a levegő, nyugaton, délnyugaton köd is képződhet. A hazánk nyugati felét kétharmadát érintő észak felé haladó csapadékzóna többfelé okoz esőt, de hajnalra már csökken a csapadékhajlam, inkább északon és északnyugaton eshet. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő, Domán Vivien. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A fogyatékos emberek világnapját ünnepelték az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Elindult a Nemzeti Adó és Vámhivatal karácsonyi ellenőrzés sorozata. Idén is ellátogatott a Tűzoltó Mikulás az EGRI kórházba. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Fogyatékossággal, sikeresen mottóval rendezték meg a Fogyatékos Emberek Világnapját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem liceumának kápolnájában. A fogyatékosság megismerése, elfogadása, továbbá a segítségnyújtás rendkívül fontos, nem csak intézményi szinten, hanem társadalmi felelősségvállalás terén is. A pedagógiai kar gyógypedagógiai intézete kiemelt hangsúlyt fektet az oktatók szakszerű, valamint gyakorlatorientált felkészítésére. A Fogyatékos Emberek Világnapjának ünnepe alkalmából tartott előadássorozat egyúttal kapcsolódik a Magyar Tudomány ünnepéhez. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy együtt inspirálódjunk és fejlődjünk, valamint a siker, mint fogalom, mindannyiunk számára mást jelenthet. A fogyatékosság alapvetően nem korlát, hanem az emberi sokszínűség része. Másfajta utak és erősségek jelennek meg, illetve példamutató tehetség is döntő szerepet játszik egy fogyatékkal élő ember életében. Hangsúlyozta dr. Révész Kiszela Kinga, az Egyetem Pedagógiai Kara Gyógypedagógiai Intézetének megbízott igazgatója, egyetemi docense.
A mai napon a Gyógypedagógiai Intézet szervezésében egy konferenciát fogunk lebonyolítani a Fogyatékos Emberek Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére, amelyben a fő témakör az a fogyatékossággal sikeresen. Amennyire csak lehet, igyekszünk olyan eseményeken megjelenni, ahol az érzékenyítést tovább tudjuk folytatni, ahol ismertethetjük azt, hogy a fogyatékosság az érték is lehet, és a fogyatékos emberek is tulajdonképpen ugyanazt az ellátást kapják, vagy kapják, hogy jó lenne, ha kapnák, amit nevezzük akár együttnevelésnek, akár integrációnak, és hogy ez egy valós lehetőség arra, hogy javítsunk az ő mindennapjaikon, élethelyzetükön, esetleg felnőttként munkakörülményeiken. És az egyetem azt gondolom, hogy rengeteget tesz ezért, nagyon sok esemény van, amely a fogyatékossággal köthető, és ebben természetesen teljes vászélességgel elmenni a gyógypedagógiai intézetünk. Rengeteg tapasztalatot, gyakorlati tapasztalatot igyekszünk nekik adni a képzésük során. Már az első fél évben, amikor megérkeznek, olyan intézmény látogatásokon vehetnek részt a kollégák által tantárgyi követelményekként, ahol többféle fogyatékosság típust ismerhetnek meg, kapcsolatba kerülhetnek az érintettekkel, és ez folytatódik, mert hogy a gyakorlati képzésünk az nagyon úgy van felépítve, hogy már az első pillanattól kezdve megtapasztalhassák azt, hogy milyen a fogyatékosságokkal dolgozni, fogyatékos személyekkel dolgozni, és egészen a gyakorlati, egyéni gyakorlatokig, vagy éppen az összefüggő gyakorlatokon keresztül van lehetőségük nagyon sok szintéren megtapasztalni a velük való munkát. Alapvetően akár ha a pedagógus képzést nézzük, nem kizáró ok a valamilyen fogyatékosság vagy zavar megléte, de természetesen mindig elbeszélgetünk, és a pályaorientációban segítjük azokat a hallgatók, akiknek valamilyen fogyatékossággal de felkerültek a felső oktatásba. A mai napon két műsor látható majd, fogyatékos személyek fognak nekünk egy nagyon színvonalas produkciót bemutatni. Délelőtt a Harmónia együttes fog nekünk zenélni, délután pedig az Ének, tehát az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központja lesz az, amely műsort ad számunkra.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntő beszédében méltatta a fogyatékkal élők tehetségét és sikerességét. Most dr. Pajtókné dr. Tari Ilona szavait idézzük.
Meghatott állapotban vagyok most, meghatottam az előbbi zenei mű kapcsán, és szívből köszönöm a Harmónia Intézet felkészítő tanárainak és fiataljainak ezt a csodálatos bevezető előadást. Nehéz is megszólalni egyébként ezután. Örömmel és őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett konferencián. Én már hagyománnyá tették ennek a napnak a megünneplését, és minden évben újra és újra megmutatják nekünk, hogy mit jelent valóban embernek lenni a maga teljességében, sokszínűségében és méltóságában. A mai nap üzenete, ahogy intézetigazgató asszony már említette, különösen időszerű, fogyatékossággal sikeresen. E címben ott rejlik egy mély és reménykeltő gondolat is, hogy a siker nem a hiánya, hanem a képességek kibontakoztatása. Nem a korlátok eltüntetése, hanem azok emberi, közösségi és szakmai módon való meghaladása. És nem csupán egyéni diadal, hanem közös eredmény. Az emberi kapcsolatok, az elfogadó társadalom és az értékteremtő pedagógiai munkának a gyümölcse. Keresztény egyetemként valljuk, hogy minden ember Isten képmására született és teremtetett, és méltósága elidegeníthetetlen. Ebből fakad a küldetésünk is, hogy teret adjunk a kibontakozásnak, és megtaláljuk azokat az utakat, ahol a különbözőség nem elválaszt, hanem gazdagít. Hiszen az evangélium is arra tanít, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ez a mondat nem csak erkölcsi útmutatás, hanem pedagógiai program is lehet. A befogadás, az empátia és a közösségvállalás programja. A Gyógypedagógiai Intézet munkája pontosan ezt a szellemet képviseli. Az önök tevékenysége, a kutatás, a hallgatók képzése, az együttműködés a város intézményeivel, a civil szervezetekkel mind-mind azt üzeni. A fogyatékosság nem az élet hiányos formája, hanem az emberi tapasztalás egyik sajátos arca.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte karácsonyi ellenőrzés sorozatát, amely az év végéig tart. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdte karácsonyi ellenőrzés sorozatát, amely az év végéig tart. Az adventi vásárokon, a piacokon, a fenyőfa árusító helyeken, a nagyobb bevásárlóközpontokban, illetve a vendéglátóknál és az ünnepi szolgáltatások nyújtóinál a revizorok kiemelten vizsgálják az adókötelezettségek teljesítését. Elsősorban a számla és a nyugtaadást, az áruk eredetét és a foglalkoztatás szabályszerűségét ellenőrzik. Sokat kockáztat az a vállalkozás, amelyik nem tartja be a szabályokat. Ha valaki bevételét eltitkolva nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat. Lényeges, hogy a bírság mértéke ugyanennyi lehet abban az esetben is, ha egy-egy napra segíti valaki a kereskedő vagy a vendéglátó munkáját, úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Ilyenkor fontos, hogy nem valamikor a munkanap folyamán, hanem még a munkavégzés megkezdése előtt meg kell tenni a bejelentést. Arról, hogy szabályszerűen bejelentették-e a munkavállalót, maga a munkavállaló is meggyőződhet a NAV mobil applikációban. A foglalkoztatási adatoknál egy-két kattintással ellenőrizhetők ezek az információk. Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40%-ig terjedő bírságra számíthat. Ennél a típusú jogsértésnél van bírság minimum is. A magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében ez legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább 500 000 forint. A revizorok mellett a hivatal végrehajtási szakemberei is részt vesznek a karácsonyi akcióban. Súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a NAV rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, ideiglenes biztosítás intézkedés keretében a hivatal akár az árukészletet is lefoglalhatja. A NAV ellenőrzéseivel nem csak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is. Fellép azokkal szemben, akik adó elkerüléssel, bevétel eltitkolással, tisztességtelen verseny előnyre törekszenek. Érdemes követni a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon az adótrafipax rovatot is, ahol a hivatal előre jelzi, hogy hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben.
Idén is ellátogatott a Tűzoltó Mikulás az EGRI kórházba, ahol nagy piros tűzoltó autón érkezve lepte meg a beteg gyerekeket, és az intézménnyel közösen egy-egy kis ajándékkal kedveskedtek nekik. Az esemény célja, hogy a gyermekeknek szebbé varázsolják a napjukat, így is hozzájárulva gyógyulásukhoz. Dr. Mátrai Zsolt, a kórház gyermekosztályának vezetője, háláját fejezte ki a tűzoltóknak.
Nagyon hálásak vagyunk a tűzoltóknak, hogy nem csak a hivatásokban bizonyítanak, hanem ilyen szeretetteljes dologgal segítik a gyerekeket már 8. alkalommal. A Tűzoltó Mikulás érkezés emelőkosárban egy felemelő és különleges pillanat, és a látogatás azt is bizonyítja, a közösségi összefogás bizonyítja, hogy a Mikulás az nem csak csomót vagy hosszú, hanem szeretetet is a gyerekek felé, ami segíti a gyógyulásukat.
Azt említette doktor úr, hogy a gyógyulásuk szempontjából ez nagyon fontos, de mit ad még ez a gyerekeknek?
Hát ugye itt idegen környezetben annak a gyerekek, nem otthoni családi környezetben, bár a szülők itt vannak velük, ez valamennyire tompítja a szorongásukat, de egy ilyen esemény hát kicsit még jobban csökkent a szorongásukat, és egy kis boldogságot hoz nekik, örömöt, ami segíti a gyógyulásukat.
Most Nagy Csaba tűzoltó századost, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
Ez már a 8. alkalom, hogy a Heves vármegyei tűzoltókkal érkezik a vármegye kórházakba a Mikulás. A mai napon az EGRI hivatásos tűzoltókkal érkezett a nagyszakálló, és az ablakon keresztül jött be, a manóival egy mesét mondott a gyermekeknek, és egy-egy kis ajándékkal kedveskedett nekik. Ezzel az eseménnyel az a célunk, hogy szebbé tegyük a kis gyermekek napjait, ezzel is hozzájárulva egy kicsit a gyógyulásukhoz. A mai napon az EGRI kórházba érkezett a tűzoltó Mikulás, holnap pedig a Gyöngyösi és a Hatvani kórházakba megy majd.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az EGRI Bazilikát, ahonnan szentségimádást közvetítünk az Ifjú Lámpás missziós iskola tagjainak közreműködésével. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Ámen. Isten hozott mindnyájunkat, akik hátrébb ültök, bátorítalak titeket, hogy hát egy csomó hely van még itt elől, úgyhogy gyertek előbbre. Rendhagyó lesz ez a mai szentségimádás, mert egy missziós csapat van itt velünk ezen a mai estén, az Ifjú Lámpás missziós iskola tagjai, akik ezen a héten itt Egerben iskolában, idősek otthonában, hittanos csoportokban, és még ki tudja, hogy hányféle helyen teljesítenek szolgálatot, küldetést, és a mai szentség imádáson ők fognak zenei szolgálattal közreműködni, illetve most, mielőtt a szentséget kihelyezném, egy rövid tanúságtételt hallhatunk Kingáról, hogyan érintette meg őt az Isten szeretete. Fogadjuk nagy-nagy szeretettel.
Sziasztok, én Kinga vagyok, ahogy Gábor atya is mondta. És hát most nagyon izgulok, mert nem tudom, hogy mit mondok. És én mindig tudom. És ez biztonságot ad, és most nem tudom. De bízom benned, Jézus, hogy te segítesz. Budapesten születtem egy katolikus családba. Van egy testvérem, és a szüleimmel együtt minden este imádkoztunk, katolikus óvodába, iskolába jártam, templomi közösségbe is benne voltunk, így így Jézusról, meg az Istenről már kiskorunktól kezdve hallottunk, ebbe így beleneveltek bennünket, és igen, aztán ahogy így elkezdtem felnőni, úgy voltak az Istennel különböző tapasztalataim, amikből fakadóan én is elkezdtem mellette dönteni, meg elkezdeni imádkozni, és az Ifjú Lámpás közösséghez is csatlakoztam 2 évvel ezelőtt, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert talán itt mélyült el így még jobban a hitem, vagy így Jézussal a kapcsolatom. És az idei nyárnak az elejére így megfogalmazódott bennem az a vágy, meg már ez régebb óta ment, hogy így imádkozzak el minden nap egy rózsafüzért, amit emberekért fel tudok ajánlani, meg hogy így Jézust is szemléljem a titkokban. És hát ez így valahogy ment. Aztán pedig voltam a Rómában, az ifjúsági zarándoklaton, ahol sok több atyával is beszélgettem meg, sok lelki élmény is ért, és ott megfogalmazódott bennem, hogy szeretném elkezdeni a pompei rózsafüzért is mondani, édesanyámért és a vele való kapcsolatomért, és hát ez azt jelenti, hogy naponta 3 rózsafüzért mond el az ember, és akkor így először nem is értettem, hogy én, aki egyet próbálok elmondani egy nap, hogy fogok 3-at, de hát elkezdtem, mert így bíztam Jézusban, hogy majd segít meg szűzanyában, és mondtam az elején, nagyon lelkes voltam, meg ilyen izgalmas volt, hogy akkor hogy lehet kisakkozni a napból, hogy akkor ennyi időt rózsafüzére szenteljek. És aztán ez nagyon-nagyon nehézé vált nekem, mert azt éreztem, hogy így elmondok napi 3 rózsafüzért, de hogy ebből én is semmit se kapok, és így nem találkozok az Istennel, se a szűzanyát nem érzem, és hogy így minek mondom ezt, meg hogy igen. Így nagyon nehéz volt. És de azért így kitartottam az imában, és aztán elmentem egy szentségimádásra, ahol úgy mentem bele, hogy Hát igen, már ilyen kicsit idegesen, hogy most újra megint az lesz, hogy így imádkozunk, de nem érzek semmit. De kicsit bíztam benne, hogyha ilyen dicsőítő szentségimádás lesz, akkor ez majd biztos nagyon jó lesz. De így elkezdődött a szentségimádás, és az volt az érzetem, hogy hát megőrültem, hogy itt ülök egy ilyen ostya előtt, és hogy így mi ez az egész, meg hogy így dicsőítünk, de hogy tulajdonképpen ennek mi értelme, meg hogy igen, hogy így megbolondultunk. Én biztos. De azért ott így ültem, és így nem értettem ezt az egészet, hogy régen olyan közel volt az Isten, és annyira éreztem, és annyira vezetett, és hogy most így hol vagy Jézus. És ahogy így ott így szenvedtem, ugye egyszer csak így belül azt hallottam, hogy így köszönöm. Köszönöm az összes imát, az összes üdvözlégyet, tizedet. Én veled voltam minden imádban, akkor is, amikor nem éreztél. És először így nem tudtam, hogy ez most honnan jön. És aztán így megértettem, hogy így Jézus szól, és Jézus megerősített, hogy akkor is, ha én nem érzem, ő ott van az oltári szentségben most este, és itt lesz velünk, és akkor is ott van, hogyha éppen nem szentségimádásban imádkozunk, hanem csak otthon a szobánkban, vagy bármilyen helyen. És akkor utána így rögtön született meg bennem a vágy, hogy hát persze, hát akkor ez nem kérdés, ez az ima, ezt így tolni kell. Akkor is, ha nem érzem, kész. És akkor ezzel kicsit így időztem még, és újra szólt Jézus, hogy én arra vágyok, hogy velem legyél, velem imádkozz, és ne csak így told. És nagyon, nagyon gyönyörű tapasztalat volt ez Jézussal, hogy tényleg neki ennyire a kapcsolatunk fontos, és nem az, hogy valami meglegyen, és ki legyen pipálva. És aztán ez az idei ifjúlámpásos évfolyam is elkezdődött, és azért itt is újra beköszöntött ilyen szárazabb időszak is, meg sok mindenen keresztül mentem, és van, amikor igen segített ez a mondat a Jézusnak, hogy ő ott van minden imában velem, akkor is, ha nem érzem, de többször volt az a tapasztalatom, hogy már lassan ezt így nehéz hinni is, mert annyira, nem tudom, olyan kicsi a hitem, és hogy így nem tapasztalok semmit, akkor ez így miért is van, meg hogy igen, és arra is rájöttem, hogy szerintem nekem az, hogy így érzem az Istent, az egy nagyon nagy biztonságot ad, hogy így akkor így tudom. De hogy olyan gyönyörű, hogy tényleg, hogy Jézus így a hitre hív, és a még mélyebb hitre, és ezért ad olyan pillanatokat, meg akár hosszabb időket is, amikor így nem érezhetjük, és akár már szinte így nem is tudhatjuk, hogy így ő itt van, meg segít. És szerintem most is kicsikét így, hát igen, nem egyáltalán személy nem érzem őt, vagy hogy így segítene, vagy itt lenne, vagy szólna, vagy válaszolna. De hálás vagyok, mert így tényleg csak az maradt, hogy így hiszem, Uram. És nem tudom, hogy bennetek mi van, ti hogyan tapasztaljátok most Jézust, az Istent, de meghívlak titeket is erre, hogy bárhogy is vagyunk, csak jöjjünk Jézus elé, nyissuk meg a szívünket, és mondjuk ki neki, hogy hiszem, Uram, hogy itt vagy, hogy te szólni fogsz hozzánk, akkor is, ha nem érezzük, és hogy te nagyon sok mindent végbe viszel bennünk. Igen, és köszönöm, hogy meghallgattatok.
üdvözl légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelen lévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld, Ura Istene, akit az angyalok mint odafenn az egekben, úgy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk keledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Hálával jövünk, Jézus, a te jelenlétedbe, és köszönjük neked ezt a tanúságtételt. Köszönjük, hogy egy nagyon fontos igazság hangzott el benne, hogy teljesen mindegy, hogy érezzük-e a te közelségedet, vagy nem. Egyszerűen hisszük. Hisszük, hogy te itt vagy, és hogy ebben a találkozásban a tekintetünk találkozik. És azért, hogy ebben a találkozásban tiszta lelkiismerettel vehessünk részt, és lehessünk jelen a te számodra, most egy pillanatra elcsendesedve tekintsünk magunkba, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, aki az oltári szentségben közöttünk maradtál, Uram, irgalmazz! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiad húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy akik Krisztus halálát és feltámadását a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Amen.
Oh,
Igen, Uram, te valóban szent vagy. Szent vagy, szent vagy. Ezt éneklik az angyali karok, a szentek, a mennyország dicsőségében. És csodálatos titok ez, hogy te szent vagy. Hogy te vagy a végtelen, a tökéletes, az e világ fölötti Isten. És hogy most ebbe az adventi időszakba belépve várjuk a te elérkezésedet, mert te már eljöttél. Szent vagy, és mégis közénk jöttél emberként, egy lettél közülünk. És itt maradtál közöttünk, te, aki szent vagy az eukarisztiában, az oltári szentségben, azért, mert te velünk akarsz lenni, Jézus, mert te ezt mondtad, hogy én veletek vagyok minden nap, a világ végéig, hogy te abból a végtelenségből, az idő fölöttiségből, a tér fölötti létből a szentségeddel bejöttél közénk, mert velünk akarsz lenni, és velünk maradtál, és köszönöm neked ezt, Jézus, hogy ma este is lehetőséget adsz nekünk arra, hogy ide jöhetünk a te közelségedbe, hogy így gyűlhetünk össze körülötted, a te szent jelenlétedben. És Uram, csak arra vágyom most, hogy gyönyörködhessen benned. Hogy a te szépséged, a te szentséged megérintse az én szívemet. És ezért nem akarok most hosszú imát mondani, csak egyszerűen ezt ismételgetni. Hogy szent vagy. Szent vagy. Jézus, te szent vagy.
Now
Igen, Uram, szent lelked, lángoljon bennem szent tűzzel. Hadd legyen tiéd, Uram, az életem. Ezt énekeljük, és ezt imádkozzuk. Mert te a szent lelkedet küldted el, azért, hogy bennünk éljen, hogy a te szentséged bennünk munkálkodjon, bennünk lobogjon. És van, Uram, úgy, hogy ez a tűz éppen csak úgy parázslik, mert engedjük, hogy mindenféle más dolog rá rakódjon erre a tűzre. De most ezt kérjük újból, hogy a te szent lelked tüze újra, újra lobbanjon föl bennünk, és tüzesítsen át bennünket. Mert ez a tűz, ez már nem tud bennünk kialudni. Köszönöm neked, Jézus, hogy a keresztség pillanatában mindannyian a